eredményesére találkozó 2011. április 15-e. Keresztül a történelmen. Hősök, csaták, bukások és diadalok Isten tervében. Első rész. Ókor.
Elkezdjük, és azt gondolom, hogy kezdjünk egy imával, hogy ne beszéljük butaságokat. Drága Urunk, köszönjük ezt a helyet, hogy itt összejöhetünk. Köszönjük ezt a gyülekezetet, a Biblia Szól Egyházat, Pásztor Kendélt. Köszönjük az eredményes élettalálkozókat, Sanyinak az életét, Gyuri befektetését, Antit, Szabó Petyát, és minden drága embert, akik itt vannak. Köszönjük, Urunk, hogy Krisztus teste lehetünk, és kérünk, hogy áld meg ezt a néhány gondolatot, ezt a történetet. Jézus Krisztus nevében, ámen. Okay. Annyira örülök, hogy el tudtam kapni reggel a Pásztor Kendét, és olyan jó volt az üzenete, és nagyon jó volt Gyurié is. Még mielőtt neki kezdenénk, van egy jó kis történetem. Néhány nappal ezelőtt, legalábbis nekem így humorosnak tűnik, néhány nappal ezelőtt találkoztam egy szomszédommal egy a ház előtt, és egymás mellett parkolunk autóval, és egy hölgyről van szó, és néha olyan egy-két mondatot szoktunk beszélni, és megállított, ugye ez a kék kötésű biblia van a kezemben, ez elég így feltűnő. Azt mondja nekem, hogy ne haragudj már, muszáj megkérdezni, mert hónapok óta gondolkodom rajta, hogy látom, hogy évek óta hordozod ezt a könyvet, azt mondja, hogy nem tudod kiolvasni. És tudjátok, így elképzeltem, ahogy így ahogy gondolkodik így magába otthon, hogy ez a fickó ez szótagol, vagy és így igen, és így mondtam neki, mert már én is gondolkodtam rajta, hogy kéne elmondani neki az evangéliumot, és milyen jó. És mondom neki, hogy hát mondom, egy könyvet ki lehet olvasni, de a könyvet azt nem lehet kiolvasni. És akkor még mindig furcsán nézed, de már szót fogunk érteni, azt hiszem. Oké, Sanyinak volt ez az elvetemült ötlete, megkért, hogy beszélgessünk egy kicsit a történelemről. És van ugyan jegyzetem, egy ilyen nagyon kicsi, de igazándiból csak néhány gondolat, mert én inkább mesélni szeretnék, nem szeretem ezeket az évszámokat, nem tudom, emlékeztek el a történelem órákra? Előtte görcsbe volt a gyomrunk, évszámok, stb. Nem volt az igazi. Csak gondolkodtam, hogy valójában mi a történelem. És persze rengeteg cselekedet, ilyen-olyan történetek, de valójában szerintem Isten hatalmas harca a bűn ellen. És miért van szüksége Istennek vajon egy ilyen nagyszabású történelem, hogy elbánjon a bűnnel? Nem tehetné meg, hogy csak így lezárja az egészet, vagy már a kezdet-kezdetén miért nem tette meg? És van egy gondolatom ezzel kapcsolatban, és ezt ne vegyétek tanításnak, ez csak az én elképzelésem, és talán néhány teológus is ezt vallja, hogy miért van ez így. Azt gondolom, hogy Isten azt szeretné, hogy nyilvánvalóvá váljon mindenki számára, hogy mi a bűn, mik a következményei, és hogy kicsoda Sátán. Egészen addig, amíg ez nem nyilvánvaló mindenki szemlátára, megkérdőjelezhetnék Istennek az igazságosságát. És nagyon érdekes dolog, hogy van egy történelemkönyvünk. Sok történelemkönyvünk van, de egy olyan történelemkönyv van, ami minden eseményről beszámol. Kezdve a kezdetektől a végig. És ez a Biblia. A Biblia az tulajdonképpen egy üt történet, hogy bemutatja a Föld és a világegyetemnek a teremtését. Bemutatja azt a folyamatot, ahogy az ember eltávolodott Istentől, elszakadt, megszakadt a kapcsolat, és végig mutatja a történelmen ennek a következményeit. Sokan megkérdezik azt, hogy miért ilyen gyalázatos a világunk. Az Istentől való elszakadásunk az oka ennek, és látjuk azt, hogyha Isten kivennénk a képből, akkor a történelem nem lenne más, mint egy értelmetlen mészárlás. Egy gyalázatos vérfürdő. Tehát a történelmünk egy szégyen tulajdonképpen. De mégis ebben a sötétségben felvillannak olyan erények, különböző történelmi személyek, jó voltából, amik megmutatnak valamit Isten jelleméből. Még olyan emberek is csillogtatnak keresztény jellemeket, keresztény erényeket, akik soha nem hallották az evangéliumot, hogy Krisztus előtt éltek, akiket mi pogányoknak tartunk. Ők is rendelkeztek olyan jellemvonásokkal, amik Isten jellemvonásai. És ezért érdemes őket megnézni. És hogy megyünk végig a történelmen, látjuk azt, ahogy Isten munkálkodik, és végül egy happy end lesz a vége. A történetnek a kapcsolat újbóli felvételével, és az emberiség megdicsőülésével, ahogy majd lezárul az emberi történelem, és az 1000 éves királyság után a föld történelme egybeolvad az örökké valósággal. És ezen a hatalmas ívű történelmen vezet át minket a Biblia, és ahogy Gyuri is mondta, a Biblia az első szóta az utolsóig igaz, és erről az apologetika beszél Sanyinak az egyik nagyszerű előadás sorozata, például istenlétezik.hu-n vagy a jóhír.neobase.hu-n meg lehet hallgatni, hogyha ez valakit érdekel, hogy lehet bebizonyítani azt, hogy a Biblia tényleg az igazság. Oké. Így fontosnak tartottam, hogy ilyen picit a alapokra fektessük a dolgokat. És Sanyi azért kérte tőlem ezt a történelmi sorozatot. Egyébként nem vagyok történész, meg semmi extra, csak egy műkedvelő. Így érdekelt a dolog, és így sok éven keresztül olvasgattam a dologról. Mert ő is észrevette azt, amit én, hogy vannak olyan jellemvonások emberekben, híres, legendás hősökben, amit érdemes megismernünk, mert hasznát vehetjük az életünkbe, vagy példát állíthatunk mások elé. És ő azt mondta, hogy ne, és Sanyi is mondta, hogy ne pókember, meg szupermen legyen a példaképe a gyerekeinknek, hanem állíthatunk a történelemből példát, és persze a legjobb példa Jézus Krisztus személye. Ezt mindannyian tudjuk, de hát az emberekhez mérjük magunkat, talán így az ismertebb emberek révén jobban megláthatjuk ezeket a dolgokat. És én az ókorral kezdeném. Antinak volt ez a nagyszerű sorozat, az Új Világrend sorozat, ahol megmutatta a különböző világrendszereket, hogyan épülnek fel a politikai, gazdasági téren, és én most viszont az egyénekre összpontosítanék. De még mielőtt ezt megtenném, van egy nagyon érdekes dolog, hogy miért kutatjuk a történelmet olyan izgatottan, mert az ember keresi a gyökereit, szeretnénk minél messzebbre látni, hogy megtudjuk, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk. Próbálunk minél messzebbre látni, mintha egy ilyen távcsőbe néznénk. De van egy pont, ami után nem látunk, és ez a vízözön. Isten úgy elpusztította a Földet egy olyan brutális katasztrófával, ami teljesen eltörölte a nyomokat, és képtelenek vagyunk belátni a mögé, a fal mögé. Eddig látunk, és nem tovább. És feltételezéseink vannak arról, hogy mi volt a vízözön előtt. A Biblia beszél róla viszonylag szűkszavúan. Nem tudjuk, hogy milyen fejlettségen állt az a kultúra, de azt tudjuk, hogy nagyon intelligensek voltak, nagyon okosak voltak, és nagyon gonoszak voltak. Ezt tudjuk. De csak, hogy egy kis elképzelésünk legyen arról, hogy milyen fejlett lehetett ez a kultúra, vagy hogy az embereknek az agya hogy pöröghetett, hogy Noé képes volt megépíteni egy bárkát, aminél nagyobb nem volt az 1800-as évekig a világtengereken. Képes volt fából megépíteni egy ilyen bárkát. Nem tudom, hogy ezen elgondolkodhatok-e, ez mekkora mérnöki teljesítmény. Én mélyépítő vagyok, úgyhogy valami fogalmam van a dologról. Hihetetlenek voltak azok az emberek. És ha megnézzük az ókornak a csodás építményeit, azokat a megalisztikus, hihetetlen épületeket, ahol ilyen 40 méteres oszlopokon nyugodtak, ilyen timpanonos szerkezetek, akkor óhatatlanul eszünkbe jut, vagy a piramisokra gondolva, hogy lehet, hogy az a tudás ugye nem veszett el, hanem Noéék alá töröklődött, és nem véletlenül voltak azok a bombasztikus épületek. Az ókor szerintem, hogyha így belépnénk az ókorba, akkor megdöbbennénk azon a káprázatos gazdagságon, ami akkor volt. És érdekes megnézni azt, hogy az ókori gondolkodók az minden olyan filozófiai irányvonalat létrehoztak, amit ma használunk. Nincs semmi olyan nap alatt, ezt mondta Isten. A görög gondolkodók már minden olyan dolgot felismertek, amit mi a mai napig is használunk. De például itt van Konfúciusz, azt mondja, hogy tanítok, de nem gondolok semmit, mondja ő. Ő gyakorlatilag ő nem gondolkodott, hanem csak hagyományokat örökített át. A görög filozófusok viszont gondolkodtak, és rájöttek, hogy tudom, hogy nem tudok semmit. Ezt mondták a görögök. Nagyon érdekes. És a görög filozófusokat, hogyha megnézitek, a filozófiájuk gyakorlatilag megegyezik a keleti filozófiákkal, amikre a keleti vallások épültek. Ez nagyon érdekes, ezt most ismertem fel, amikor készültem erre az előadásra. Például a relativizmus a görögöktől származik. A humanizmus is a görögöktől származik. Én elég csodálkoztam rajta, hogy görögök mondták azt, hogy minden, hát egyes irányzatai mondták azt, hogy az ember minden dolgok mértéke. Tehát nem a nagy francia forradalom van, nem Rousseauék találták ki ezt a egyébként tudjuk, hogy butasságot, hanem ezen már a görögök is gondolkodtak. És voltak hibás elgondolásaik. Azt mondták, például ilyen dolgokon gondolkodtak, hogy Achilleusz, hogyha kergetne egy teknős békát, akkor sosem érhetné utol, mert mi alatt megteszi azt a távot, amennyire a teknős béka volt, az alatt a teknős béka még egy kicsit halad, és így Achilleusz végül soha nem tudja utolérni. De volt még egy elképzelésük, hogy ha kilőnek egy nyílvesszőt így a mozgással kapcsolatban, akkor a nyílvessző mindig csak egyetlen pontban helyezkedik el a tér egy pontján, tehát gyakorlatilag áll. És erre mondta utána egy görög filozófus, hogy ezekben az állításokban semmi sem helytelen, azon kívül, hogy ellentétben állnak a valósággal. és ezeket a filozófiákat a mai vallásokban felfedezhetjük. Tudjátok, a relativizmusban, hogy az az igaz, ami nekem igaz, hogy egy állítás, vagy két ellentétes állítás egyszerre igaz lehet, néhányan ezt mondják. És ez a görög filozófiából jön. Tehát megcsodálhatjuk a görög filozófiát, és letették a gondolkodás alapjait, de szerintem nagyon ráértek, és így néhány dolgot erősen túl gondoltak. Van itt egy nagyon érdekes, így a filozófusokkal kezdek, egy Platon írt Szokratészről, és amikor felolvasott neki, akkor Szókratész felkiáltott azt a Héraklészre. Szóval mennyi butasságot írt rólam össze ez a fiatal ember. Tehát nagyon érdekes, hogy még ők maguk is elismerték, hogy vannak problémák. Szókratész nem volt jobban a feleségével, és megkérdezték tőle, hogy mi jobb, megnősülni, vagy egyedül maradni. És azt válaszolta, hogy bármit teszel, úgyis megbánod. Persze. Jó, persze, mi nem értünk ezzel egyet, ugye? Ez csak így. Szókratész halála előtt felesége végül Szókratész pártjára állt, mert nagyon rosszba voltak. Szókratész beperelték. És ez akkoriban nagyon megszokott volt, hogy pereskedtek egymással, mert mint ahogy mondtam, nagyon ráértek, és ez egyfajta szórakozás volt. Az ügyészeknek meg pénzt keresett lehetőség, úgyhogy állandóan pereskedtek. És beperelték Szókratészt. És mondta a felesége, hogy hát igazságtalanul ítéltek el. És akkor mondta Szókratész, miért jobb szeretted volna, ha jogosan ítélnek el. Végül azt, szóval jó fejek voltak egyébként. Aztán végül Szókratész megmérgezte magát. Végül is elítélték, ez volt a büntetése. Oké, de jó, a filozófusok után így áttörnék inkább azokra az emberekre, akik fegyverrel szerezték maguknak a dicsőséget. Valaki azt mondta, hogy a politika, vagy a háború a politika folytatása más eszközökkel. És most itt igazándiból nem az erőszak dicsőítéséről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy azok az emberek, akik úgy döntöttek, hogy ezt az utat választják, az mi volt a motivációjuk, hogyan gondolkodtak, és hogy a jellemükben felfedezhetünk-e valami olyan nagyságot, ami Istent jellemzi. és spártaiakkal kezdeni, mert Spárta egy olyan katonaállam volt, ami valami hihetetlen gépezet volt. Nem voltak sokan, éppen ezért mindenkit köteleztek a hadviselésre. Ha megszületett egy gyermek, azt megvizsgálták, és hogyha egészségesnek minősítették, akkor azonnal az állam tulajdonát képezte. És onnantól kezdve, amikor megtanult járni, katonának képeztek. El tudjátok képzelni, hogy milyen minőségű katonák lehettek ezek? Amikor egyébként az hozzátartozik az igazsághoz, hogyha valamelyik gyermeket életképtelnek tartották, azt ledobták egy helyre, ugye Taigetoszról. Ezek a katonák, ezek nem ismertek félelmet, hogy halálfélelem, ez semmitől nem féltek, valami hihetetlen gépezet volt. És nem volt ritka homoszexualitás ebben az időben, és majd később a római hadseregben is ugyanezt a módszert alkalmazták, hogy ezeket a fiú párokat, akik egymással voltak kapcsolatban, egymás mellé állították a csatában, mert így egymásért is harcoltak. Ez egy nagyon érdekes dolog volt. Amikor, és ugye Spárta, most Spárta így elég átláthatatlan, ez a görög szigetvilág, meg ez az egész görög történelem, én nem is tudtam ezt megtanulni, de azt tudom, hogy egymással állandó háborúban álltak, Spártával is állandó Makedóniával. És Spártáról tulajdonképpen csak annyit szeretnék mondani, hogy a leghíresebb történetet, amikor a perzsák megtámadták Spártát, és Leonidas, spártai király 300 katonával a Termopülei szorosban elállta az utat a perzsák elől, és hogy milyen hihetetlen minőségűek voltak ezek a katonák a harcértékben, hogy 20 000 perzsa halála árán tudták áttörni a 300 katonát. 20 000 perzsa katona esett el. És csak úgy tudták bevenni a szorost, hogy volt egy áruló, és a perzsákat Leonidas hátába vezette. És ezek a fickók sejtettek valamit. Úgy értem, hogy nem hiszem, hogy akad olyan ember, aki a halálba megy úgy, hogy ne hinne a túlvilági életben. És szilárdan meg vagyok róla győződve, hogy ezek az emberek, mint ahogy a vallásukban is, és függetlenül attól, hogy most miben hittek, hogy milyen Istenben vagy Istenekben hittek, mindenki meg volt róla győződve, hogy az élet nem annyi, amennyit elsőre látunk belőle. Ezek az emberek így kinevették a halált, és ez végigkíséri az egész történelmet. Szilárd meggyőződéseken álltak, és ez szerintem nagyon fontos. És van egy emlékmű így a Termopülei szorosnál, amire rá van írva, hogy itt nyugszunk vándor, vitt hírű spártaiaknak, megcselekedtük, amit megkövetelt a haza. Úgyhogy a hazafiság egy fontos dolog szerintem. Isten teremtett országokat, népeket, és ez céllal tette. És azt gondolom, hogy hazafinak kell lenni. Tehát mindenki szeresse a hazáját, ez a lényeg, és mindenkinek van feladata minden országnak. És most szeretnék egy picit beszélni az ókor egyik leghíresebb emberéről, Nagy Sándorról, aki harmadik Alexandrosz néven született, és ez az ember nagyon figyelemre méltó volt, mert nagyobb birodalmat szerzett, mint bárki más a világon. Így a Balkántól egészen Indiáig terjedt az a birodalom, amit ő 9 év alatt létrehozott, 10 év alatt. Egészen elképesztő volt ez az ember több szempontból is. Az anyja egy elég furcsa nő volt, egy Olimpiasz nevű nő, aki nem volt szintiszta makedón, hanem nem tudjuk, hogy egészen pontosan ki volt ő, de azt igen, hogy ő Achilleusztól eredeztette magát az anyja. És itt szeretnék megállni egy pillanat, mert Nagy Sándornak a példaképe Achilleusz volt. És Achilleusz félisten volt, ugye Homérosz írt róla az Odüsszeában, az Iliászban. És a félistenek, ez megint nem tanítás, hanem az én szubjektív véleményem, meg vagyok róla győződve, hogy félistenek léteztek a vízözön előtt. Valószínűleg ők voltak azok az óriások, akikről a Biblia beszél, a bukott angyalok és az emberek leszármazottai. Tehát minden legendának van egy valóság alapja, ugye, azt mondják. És Sándornak volt egy nagyon-nagyon kegyetlen apja, második Filipposz, ugye Fülöp, aki egy faragatlan, brutális katonaember volt, egy keménykezű király, és ő szilárdította meg a makedónoknak a hadseregét, létrehozott egy nagyon-nagyon komoly sereget, amivel gyakorlatilag leigázta az egész Görögországot, és további hódításokban törte a fejét, és nem sokra becsülte a fiát. Nagy Sándor egy kicsit lányosabb alkat volt, szőke hajú, egyesek szerint vöröses hajú volt, és az édesanyját sem nagyon csípte a Fülöp, mármint olimpiázt, rengeteg több felesége is volt, de ez a nő nagyon hatalmas akarattal rendelkezés, eldöntötte, hogy az ő fia fogja örökölni a makedón trónt, és ezért mindent meg is tett. És most volt egy nagyon jó történet, hogy Nagy Sándor 14 éves volt akkor, amikor az udvarukba hoztak temérdek lovat, és Fülöp, mint a makedónok többsége, rajongott a lovakért. És volt egy fekete színű ló, aminek ilyen csillag alakú fehér folt volt a fején, és ez úgy hívták, hogy Bukepálos később. És nagyon-nagyon vad volt, nagyon gyors ló volt, nagyon nemes származás volt, de nagyon vad volt. Senki se tudta megülni, többen próbálták, volt, aki össze-vissza tört, mert úgy ledobta a nyergéből. És Fülöp mondta, hogy vigyék innen, és Nagy Sándor mondta, hogy ő szeretné magának ezt a lovat. Ő meg tudja ülni. És valóban felszállt rá, a ló hagyta, és csak így elvágtatott vele. És nem értették, hogy hogy lehetséges, és Sándor utána mondta, hogy észrevette azt, hogy a ló a saját árnyékától fél. És szembefordította a nappal a lovat, megnyugtatta, és úgy lovagolt vele, és a ló megnyugodott. És valószínűleg innen van a mondás, hogy nem fél a saját árnyékától. A ló félt, és Sándor nagyon jó megfigyelő volt. És ez a ló 17 éven keresztül szolgálta őt még utána. Úgyhogy nagyon, ez is egy jó kis történet volt. Az apjának a hódításai, ahogy terjedtek, Sándor egyre elkeseredettebbé vált, mert azt mondja, hogy mi marad nekem még, hogyha az apám mindent meghódít. És hatalmas ambíció volt benne. Egy ízben összeszólalkozott az apjával, mind a ketten ittasak voltak, valami buli volt. És az apja kardot rántott, hogy megöli a fiát, olyan mérges lett. És ahogy oda mentébe elesett, olyan részeg volt. És mondja Sándor a körülötte lévőnek, nézzétek ezt az embert, szóval ez akar benneteket átvezetni Ázsiába. Szóval egyik pamlaktól a másikig se tud átmenni. És hát így életveszélybe került emiatt, és el kellett bújdosni az anyjával együtt, mert körözték, mert hát a felségsértés volt. De aztán végül a király egyik embere meggyőzte őt, hogy szüksége van a fiára, és aztán kibékültek. És a Nagy Sándor nevelője Arisztotelész volt. És Arisztotelész egy, ugye hát mindannyian ismeretek gondolom a nevét, én az ókor egyik legnagyobb gondolkodója volt. És ami Fülöpöt aztán megölték, valami ünnepségen megölték, és azonnal küldöttségben Nagy Sándor az éppen Arisztotelésszel beszélgettek állítólag valami elvont filozófiai témáról, és minden teketória nélkül közölték vele, hogy mostantól ő a makedónok királya. Úgyhogy az erre várt egész életében, és elindult egy nagy kalandra. És csak ezen gondolkodtam, hogy mekkorát mert álmodni ez a fiú. Tehát, hogy azt mondta, hogy ő elmegy a világ végéig, és meghódítja a világot. És oké, az eszközökkel nem értünk egyet, mert nem ölnénk embert, csak maga a hozzáállása, hogyha mi tehát nekünk keresztényeknek egy olyan hozzáállásunk lenne, amit Jézus mondott, hogy elmegyünk a föld végső határáig, és tanítványokká teszünk minden népeket, ha csak így az ambíciót nézzük, hogy nekünk a célunk teljesen más, mint neki. Azt hiszem, egy sokkal magasabb cél, és ő mégis mindent odaadott ezért. És elindult, és győzelemre halmozott. És aztán beteljesített egy bibliai proféciát is. Türosz ostrománál, a tengerparton vonult, és Türosz egy, valószínűleg ismeritek, Ezékielben van ez a nagyon részletes profécia, hogy volt egy sziget 900 méterre a tengerparttól, és nem akarták megadni magukat, és Nagy Sándor azt mondta, hogy egy példát statuál, és elkezdett építeni egy töltést befelé a tengerbe a szigetig, hogy átlagosan 10 méter mély volt a víz, 60 méter széles, és 900 méter hosszú töltést kellett építeni. Kiszámoltam, több mint 500 000 köbméter földet kellett megmozgatnia. De hogyha tömörítést számítjuk, akkor szerintem többet, 600-700 000 köbméter földről beszélhetünk. És ugye nem csak föld volt, hanem a régi óvár, vagy az újvárost, ami nem régi, nem, vagy az Ótíruszt, azt lerombolta teljesen, és a törmelékeit beleszórta a tengerbe, nem volt elég a törmelék, és a Biblia is mondja, hogy még a port is levonom a szikláról, mondja Ezékiel. És valóban Nagy Sándor legyalultatta a földet is, és a 3 méter mélységben sziklára találtak ott, hogy legyalulták róla a földet, és nagy nehézségek árán megépítették ezt a töltést Tíruszig. És 46 méter magas falai voltak Tírusznak, vagy több mint 30 000 ember befogadására alkalmas erődítmény volt, úgyhogy egy nagyon komoly dolog volt. De végül elfoglalta, és mindenkit kardélre hányt elrettentésül, hogy nem adták meg magukat. 7-8 hónapig tartott az ostrom az építéssel együtt. És olyan komoly megoldásokat használtak, hogy a Tírusznak a szigetét ilyen sziklákkal vették körül, hogy ilyen kisebb-nagyobb szikladarabokat szórtak a tengerbe, hogy hajókkal ne lehessen megközelíteni a falat. És Nagy Sándor hatalmas véráldozatok árán ilyen katapultokat épített, és búvárokkal rákötötte a köveket, és a katapulttal arrébb dobatta mélyebb vízbe a sziklákat. Tehát valami elképesztő mérnöki teljesítmény volt, amit ott csináltak. És aztán tovább vonult. És van itt egy történet, amit így általában nem szoktak mesélni a történelemben, és lehet, hogy ezért mesélem az egész történetet, hogy bizony Jeruzsálemet útba ejtette. És erről Józsefus Flavius is ír, a híres ókori történetíró, hogy a zsidó papok Jeruzsálemben álmot láttak, és azt mondták, hogy Isten mondta nekik, hogy jön a király felétek, akkor vonuljatok teljes díszruhában elé, vigyetek ajándékokat, és szívesen fog benneteket fogadni, mert féltek ugye Nagy Sándortól, hogy mi lesz, hogy le fogja rombolni Jeruzsálemet ugyanúgy, mint a többi várost. És Isten megnyugtatta őket egy álom, hogy vonuljatok elé. És a főpapok, farizeusok kivonultak Nagy Sándor elé, nagy fehér díszruhákba. És Nagy Sándor letérdelt a papok előtt, és nem akart elhinni a hadvezér, a Pármenion. Szóval mit csinálsz, Sándor? Azt mondja, hogy térdehetsz le? Szóval hát te, aki előtt a félvilág térdel. És akkor fölnézett a földről Nagy Sándor, és mondta, hogy nem a zsidók előtt térdeltem én le, hanem az Istenük előtt. És ezt nem szokták elmesélni általában. Állítólag a főpappal bement a templomba, és a templom udvaron várakozott, mert ő pogánynak minősült, a pogányok udvarán átsorgott, és kihozták az Ezékiel tekercset, és megmutatták neki a Tírusz ostromáról szóló proféciát, amit körülbelül 200 évvel azelőtt jegyeztek le, mielőtt ő a várost így elfoglalta volna. És azt mondja, de hiszen azt mondja, ez rólam szól. És mondták, hogy igen. És nagyon felbátorodott ezen áldozott Istennek, a Jávénak, és nagy bátorsággal ment tovább, megajándékozta a zsidókat, meghagyta nekik a vallásszabadságukat, még csak helytartót se hagyott, hanem ment tovább. Ezt a történetet nem szokták általában elmesélni. Igen, Nagy Sándorban is felfedezhetünk tiszteletet. Nem félt attól, hogy áldozzon és elismerje maga fölött egy nagyobb hatalmat, és volt benne nagy lelkűség és együttérzés a katonái iránt, amikor sivatagon keltek át, és nem volt vízük. Például most jutott eszembe. Nem volt vízük, és az emberek szomjaztak, az állatok sorba haltak éhen. És az előrs talált egy nagyon pici kis ilyen forrásszerűséget, és egy sisakba vittek neki vizet Nagy Sándornak, és körülnézett, és mondta, hogy nem jó egyedül inni, és kiöntött a vizet. És így a katonák azok rajongtak ezért érte. Volt egyszer, hogy ágynak esett, így nagyon lázas volt, és jött a egyik ismerőse, barátja, egy ilyen orvos, hozott neki egy kupába valami gyógyszert, és előtte figyelmeztetik Nagy Sándort, hogy meg akarják mérgezni, és elvette az ital. Ja, ez az ember elküldték neki pont az üzenetet, ő adta át ezt a pergament, ez az orvos. És előtte olvasta fel Nagy Sándor, hogy meg akarnak mérgezni, az orvos meg halálra vált, és azt hitt, hogy ki fogják végezni. És Nagy Sándor elvette a kezéből a polt, és kiitta, és utána mondta, hogy jó az életünket rábízni a barátainkra. Úgyhogy nagy, nagy egyéniség volt ez a fickó, akármit is csinált. És végül tényleg elment a világ végéig, úgy értem Indiáig, és legyőzte Poroszt, egy ilyen nagyon nagy termetű indiai uralkodót, és amikor láncokba hozták elé ezt az indiai fickót, akkor Sándornak feltűnt, hogy ez egy büszke tartású ember, aki egyáltalán nem fél tőle. És megkérdezte az indiai embertől, hogy mit szeretnék, hogy bánjak veled. És akkor mondta, hogy válaszolta bátran az indiai, szóval királyjon. És akkor azt mondja Nagy Sándor, és ez mit jelent? És mondta erre az indiai, hogy az, hogy királyjon, ebben mindent elmondtam. És Nagy Sándor megkedvelte, és őt ő kinevezte ennek a tartománynak a vezetőjével, és végül barátok lettek. Csak hogy mennyire érdekes ez a dolog, és Gyuri beszélt arról, hogy mennyire pókfonálló lóg az életünk, hogy a Biblia is mondja, mennyire törékenyek vagyunk, hogy ez a férfi, akit senki nem tudott legyőzni, aki 35 ezer emberrel letarolta a világot, és nem tudjuk, hogy ez hogy lehetséges, és ebbe valószínűleg Isten terve volt, mert ilyen nincs. Tehát ezt történészek is gondolkodtak rajta, hogy lehetett ez, ilyen nem lehetséges. Tehát ebbe volt valami dolog, amin érdemes lenne elgondolkodni. Ez az ember hirtelen beteg lett, és 32 évesen meghalt, nem volt egész 33 éves. És többen vitatkoznak rajta, hogy vajon miben halt meg, és most a legvalószínűbb az, hogy egy malária szúnyog csípte meg. Egy ilyen pici állat, így észre se veszed. Csak hogy a legnagyobb hódító ilyen nyomorultul veszik el. És a birodalma négy részre oszlott halála után, egyből szétesett, ahogy a Biblia egyébként megjövendőli. És az egyik lett az egyiptomi birodalom, a Ptolemaioszok. Ő volt az egyik hadvezére egyébként Nagy Sándornak. Igen. Arisztotelész viszont nem értett vele egyet. Tehát ők el is távolodtak egymástól. Arisztotelész nem volt híve ezeknek a nagy hódításoknak. És ő is egy jó fej ember volt, ha szabad így fogalmazni, mert egy ízben mondták neki, hogy te egy a hátad mögött össze-vissza beszélnek rólad. És mondja Arisztotelész, ha nem vagyok ott, meg is verhetnek. Ja. Szóval nagy Sándorról ennyit, hogy létrehozott villámgyorsan egy hatalmas birodalmat, és ahogy ő a látnok, aki az egésznek a motorja volt, ő meghalt, és a birodalom hónapok alatt szétesett, és vége volt az egésznek. Aztán itt volt Pürosz, aki szintén egy figyelemre méltó ember volt, ő egy görög hadvezér volt, győzelemre halmozott, és őről csak röviden szeretnék beszélni, csak volt egy jó története, hogy, és ő már a rómaiak ellen küzdött. Ekkor már a római birodalom, ez a második, harmadik század. Azért nem mondok évszámokat, egyrészt gyenge vagyok benne, meg másrészt nem mutatlak vele benneteket, csak úgy nagyjából. Tehát Nagy Sándor is a Krisztus előtti harmadik században élt egyébként. És Pürosz sorba verte meg a római légiókat, mert nagyon jó hadvezér volt, egy nagyon fantáziadús. A rómaiak akkor is már nagyon szervezettek voltak, de viszonylag fantáziátlanul harcoltak. És viszont Pürosznak egy problémája volt, hogy azt vette észre, hogy minden csatában a legkiválóbb emberei hultak el, és a legutolsó nagy csatájában az összes jó hadvezér és a válogatott katonái mind elestek. és fölkiáltott állítólag, hogy még egy diadal is elvesztem. Szóval érdekes volt, és végül ez az ember, aki szintén retteget volt a csatatéren, ő is, milyen érdekes a halála, nem tudom, hogy ezek véletlenek-e. Egy város ostrománál betörtek a városba, és az egyik ostromló, az egyik ostromlott katonának az anyja egy tetőről egy cseréppel dobta fejbe, és ott halt meg helyben. Úgyhogy, ja, pókfonál. Pürosz. Aztán nekem a kedvencem Hannibal. Róla szeretnék egy picit beszélni. Ez egy regényekbe illő romantikus hős volt. Azt mondják, hogy egy jóképű, tényleg egy kalandor típus, aki ugyanakkor egy zseniális hadvezér volt, ő forradalmasította a hadvezetést. Először ő alkalmazta azt, hogy futás színlelt, és illetve hát nem futás, hanem hátrált, és ahogy az ellenség követ, átkarolta és bekerítette őket. És ezt alkalmazzák a mai napig is, például az öbölháborúban az amerikaiak, vagy Stalingrádnál az oroszok csinálták ezt, úgyhogy amit Hannibal csinált, azt utána a mai napig másolják. Tehát egy hihetetlen fickó volt. Az édesapja Hamilkár Barkasznak hívták, a villám. Azt hiszem a Barkasz azt jelenti. Voltak ezek a teherautók, tudjátok. Szóval ő volt a villám, és az apjától örökölte a tehetségét. És átkelt az Alpokon, Hannibal fogta, és az a havasokon átkelt, és a fele seregét elveszítette az átkelésnél. Elefántokkal ment, és egyébként Pürosz alkalmazott először harci elefántokat, és ezt átvette tőle. Ez nem az ő találmánya volt. És megverte a rómaiakat, ő volt a rómaiak egyetlen félelme. És többször hatalmas csatákban megverte, és ment Róma felé. Tudjátok, és volt egy ilyen mondás, hogy Hannibal a kapuk előtt. Azóta mondják ezt. De nem érte Rómáig, mert emberére akadt. Egy Scipio nevű római hadvezér, egy fiatal ember, aki szintén egy újító volt a maga nemében, és ő átkelt Kártágóba, és ezzel kényszerítette rá Hannibalt, hogy ő is visszatérjen a saját földjére, hogy áthelyeződjön a hadszíntér Kártágóhoz. És Hannibal a sietség miatt egy teljesen zilált sereggel, meg elárulva több barátjától egyébként kénytelen volt Zámánál elfogadni ezt a csatát Scipióval szemben, és itt kikapott. És menekülnie kellett, de Scipióban is volt egy tisztelet, és nem zúzta szét és teljesen a seregét, nem ölte meg Hannibalt, hanem egy békét kötötte Kártágóval. De még ide tartozik, hogy Rómának csak ekkor lett tengeri flottája, mert ezt megelőzze Hannibal apja. Bocsánat, hogy így ugrálok, csak mindig így eszembe jutnak dolgok. Hannibal apja mondta, hogy kérkedve, hogyha a kártágóiak nem akarják, akkor a rómaiak a kezüket sem moshatják meg a tengerben, mert Rómának nem volt flottája. És egy Pompeius nevű római hadvezér meg felfejlesztette a római flottát, ami végül aztán a legerősebb lett a világon, és Pompeius mondta azt, hogy hajózni kell, élni nem muszáj. Tudjátok, van ez a mondás, hogy hajózni kell, ez tőle van. És végül Hannibal, ez a nagyon tehetséges ember így bujkált, és egyszer egy faluban összetalálkozott Scipióval. Scipió a seregeivel vonult át, és felismerte Hannibalt. Akkor ő számüzetésben élt. Mit gondoltok, mit csinált? Foglyul ejtette, vagy levágta? Nem, leültek egy asztalhoz. És itt jön az, amiről beszélek, hogy ezek az emberek pogányok voltak. Mit sem tudtak a mi csodálatos Istenünkről? Jézus Krisztus még nem jött el, a zsidókra annyira nem figyeltek, nem tudtak semmit, de Isten jelleme átütött mégis ezen a nyomorult emberi természeten, és a két férfi tisztelte egymást. Mint férfi, a férfival leültek beszélgetni. És azt mondja Hannibalnak Scipio, szerinted ki volt minden idők három legnagyobb hadvezére? Beszélgettek. Azt mondja Hannibal, kicsit gondolkodott, azt mondja, szerintem az első mindenképpen Nagy Sándor volt. És miért, kérdezte Scipio? Hát szerintem azért, mert egy kis serege 30-35 ezer emberrel az egész világot meghódította. Oké, és a második? Szerintem Pürosz. És ő miért? Hát azért, mert egyedülálló módon szervezte meg az utánpótlást, a táborépítést. Így zseniális volt, hogy meglátta az ellenfélnek a gyenge pontjait. Szerintem ő volt a második. Szóval a harmadik viszont én vagyok, mondta Hannibal. És akkor Scipio elmosolyodott, azt mondja, és mit mondnál, és hányadik lennél akkor, hogyha megvertél volna engem Zámánál? Szóval akkor én volnék az első, mondta ő. És ugye megadták egymásnak a tiszteletet, és ez nagy dolog, amikor valaki egyetért az igazsággal, mert felemeli a saját lelket is, és a másik embert is. Ugye elismerte, és ezek az erények, ezek tiszteletre méltóak pogány embereknél is, és akárkinél. És ezt hiányolom én a mából, és ezért nézek vissza, hogy picit szentimentálisan így egy kis vágyakozással ezekre az időkre, amikor az ellenfelek tisztelték egymást. Ezek nagyon nagy dolgok. És ez a tisztelet mára kiveszett. És utoljára az 1800-as években fogunk majd találkozni, ha majd odaérünk valamikor. És volt még, de ez csodálatos. És aztán Scipio meghalt, illetve Scipio és Hannibal is ugyanabban az évben haltak meg. Aztán, hát most már nem akarok túl sokat beszélni, még Julius Caesarról néhány szót. Ő ugye római hadvező, Krisztus előtti első században élt. És azt mondják, hogy Caesar életében 3 millió emberrel mérkőzött meg, összesen ugye a seregeivel, és ebből 1 milliót elpusztított. És milyen érdekes a történelem, tudjátok, hogyha ha egy embert megölsz, gyilkos vagy. Ha milliókat, akkor hódító. Úgyhogy hogy érdekes ez a dolog. Úgyhogy Caesar egy rendkívüli hadvezér volt, és csak annyi, hogy nagyon tudta bátorítani az embereit. A germánok ellen harcoltak, és a germánok nagyon nagy termetű emberek voltak, egy brutális erdőkben éltek, ilyen törzs szövetségekben. Nagyon sokan is voltak, és a római katonák alacsony termetűek voltak. Jó fizikumok, de alacsony termetűek, és elterjedt közöttük egy futótűzként a hír, hogy a germánok iszonyatos szörnyetegek vannak közöttük, meg, mit tudom, és féltek. És ez a hír eljutott Caesarhoz. És hallotta, hogy a legjobban a 10-es számú légió lázott. Nagyon-nagyon nagy nyugtalanság volt. És összehívta a légiókat, ott felsorakoztatta az embereket, és kiállt előjük, és mondta, hogy hallom, hogy féltek. Szóval tudjátok, mint maradjatok itthon, szóval nekem csak a 10-es légióra van szükségem, mert ők a legkeményebbek. Tehát aki a legjobban lázadt, nekik mondta, hogy ők a legkeményebbek, azt mondja, nekem elég a 10-es számú légió, és szét fogom zúzni a germánokat. És abban a pillanatban a légióknak a képviselői jöttek Caesarhoz mindegyik, hogy mondják, hogy mi is akarunk menni, alig várjuk. Miről beszélsz? Tudod, alig várjuk, hogy megküzdjünk. És a 10-es légiónak elszégyelte magát a parancsnoka, és oda ment Caesar elé, és oda állt, és mondta, hogy imperátor, ma úgy küzdök, hogy akár élek, akár meghalok, nekem köszönetet mondj. És hogy Caesar tudta bátorítani az embereket, és ez egy nagyon fontos dolog. Tudod, van a hősiesség, és tényleg a hősiesség, mi a hősiesség? Egy híres ökölvívó edzőtől, Coach D'Amato-tól hallottam ezt, Mike Tyson edzője volt egyébként többek között. Azt mondta, hogy a hős és a gyáva között nagyon vékony a határvonal. Az a különbség, tehát a hős is épp úgy fél, mint a gyáva, de mégis megteszi, amit meg kell tennie. A hősiesség, a barátság, a hűség, a lojalitás, a nagy lelkűség, bátorítás, ezek mind olyan jellemvonások, amik csodálatossá tesznek egy embert. És ezeket vagy külön-külön, vagy egyszerre megtaláljuk ezekben a történelmi alakokban. És ez nagyszerű. Ez nagyszerű. Ja. És most azt hiszem, hogy ennyi lett volna, mert az ókorról szerettem volna csak beszélni, egy picit megalapozni, és utána mennénk majd tovább 2 hét múlva, szeretnék beszélni majd, ahogy így megyünk előre az időbe, és alig várom, hogy elérkezzünk Magyarországhoz, amikor már tudunk magunkról is beszélni egy kicsit. Nagyon izgalmas lesz majd az Árpádházi királyok, de az én kedvenceim a Hunyadiak. Szeretnék beszélni majd a Hunyadi Jánosról, Hunyadi Mátyásról, Kinizsi Pálról. Kinizsi Pál egy hihetetlen figura volt, kifekszetek tőle komolyan. Nagyon várom, nagyon várom. Nagyon, nagyon elhanyagolt, keveset tudunk róla, de én egy picit utána olvastam, és ámulatos, hogy mit művelt. És akkor utána az 1500-as évek, fantasztikus. Úgyhogy, és nagyon várom még az 1848-49-es szabadságharcunkat, mert ott az egészen elképesztő lesz. Úgyhogy megyünk keresztül a történelmen, hősökkel és árulókkal, dicsőségben és gyalázatban, és hiszem azt, hogy fel fogjuk tudni ismerni majd Isten tervét. Minden összefüggést persze nem, mert honnan tudjuk. De tudjuk azt, hogy honnan indultunk, látjuk, hogy megy a küzdelem, és tényleg a történelemben két olyan dolog van, amiért az emberek mindig is küzdöttek. Az egyik a hatalom, a másik a szabadság. Hatalom és szabadság. És tudjátok, hogy mi a vicc? Hogy mindez a miénk lehetett volna. Úgy értem, Ádámé volt a hatalom és a szabadság. És azt mondta, hogy mégis Isten nélkül akarom ezt. És az emberben most is ott van a törekvés, hatalom és szabadság Isten nélkül. És nézzétek meg a történelem vonulatát, hogy nem tudjuk megtenni. A birodalmak jönnek és mennek, és nincs állandóság. Nincs állandóság. És a római birodalomban még a jelvények között feltűnt egy ijesztő, a szvasztika, a horog kereszt, a római légionáriusok jelvényei között, és majd feltűnik több ezer évvel később még egyszer. Nagyon érdekes összefüggések vannak a történelemben. A vízözön után építették Bábel tornyát. Amikor Nagy Sándor bevonult Babilonba, egyébként még látta a toronynak a romjait. Még látta a torony romjait, és mostanában is építenek ilyen tornyokat. Mennyi a Burj Dubajnak a magassága? 1000 méter? Az ember megint visszatérünk ugyanoda a kiinduláshoz. A történelem ismétli magát. A Isten ítélete után egy torony. Ugye megint építjük a nagyon magas tornyokat. Nagyon érdekes, hogy hova vezet ez a dolog. Igen. És még egy érdekesség Nagy Sándor a kapcsolatban. Most jutott eszembe, hogy ő ugye nagyon szerette Achilleusnak a meséit. És ő megkereste Achilleus sírját, akkor még megvolt Achilleus Patroklos sírja, a trójai háború. A trójai háború valóság volt, Homérosz, amit írt, ahogy a Schliemann kiást a Tróját. És Achilleus fegyvereit vette el Nagy Sándor, és Achilleus pajzsával vonult hadba, és feljegyezték, hogy Achilleus pajzsán ott voltak a nyomai Hektor karcsapásainak. Egy fekete pajzson. És ezt aztán Cézár is megtette Nagy Sándorral, Nagy Sándor sírjánál. Úgyhogy ezek az emberek emlékeztek arra, hogy kik voltak az ősök, tisztelték bennük azokat a dolgokat, amit tisztelni érdemes volt. Úgyhogy nekünk is azt kéne tennünk, hogy elmondani ezeket a dolgokat. Tudod, a zsidóktól jó lenne egy pár dolgot eltanulni. Mondd el a fiadnak. Mondd el a fiadnak. És azt hiszem ezzel szeretném befejezni, hogy emlékezzünk dolgokról, emlékezzünk tettekről, és ismerjük fel azt, hogy Isten munkálkodik emberekben, még akkor is, hogyha az ő céljuk valami egészen más, mint Istené.
Nagy Sándor jutott eszembe, hogy róla a korabeli iratok mind elvesztek. A legkorábbi irat, ami fennmaradt róla, az 500 évvel későbbi. És abból is csak töredékek maradtak meg. Ezzel szemben a Bibliának az új szövetségi részéből több mint 5300 példány maradt fenn, körülbelül 325 teljes új szövetség. Ezek Krisztus után 50 és 100 között keletkeztek, tehát az időbeli eltérés az maximum 50-100 év. Szemben ugye Nagy Sándornál, ahol több mint 500 év az eltérés.
Tök jó, köszi szépen Attila, ez nagyon jó volt, amit mondtál. Szándékosan nem beszéltem bibliai hősökről, mert ennél van, tehát nálam vannak ennél sokkal szakavatóbb emberek. Fogunk majd egy kicsit beszélni egyház történelemről, de hogyha van rá igény, akkor fel lehet ebből is készülni, és a Bibliáról is tudunk egy picit beszélgetni. Jó, én nagyon-nagyon köszönöm, hogy ennyien itt maradtatok, köszi a figyelmeteket, és imádkozzunk egyet, oké? Okay? Ja, és még egy pillanat, itt van két kedves ember Sopronból, köszönjük, hogy eljöttetek. Köszönjük. Békés mellettről, honnan? Gerendás, és itt van egy hölgy. Tök dicsőség Istennek. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt vagytok velünk, és csak szeretném, ha tudnátok, hogy mennyire bátorítotok minket, hogy eljöttök, meg hogy hallgattok, és tudjuk, hogy velünk vagytok, amit Sanyi is mindig el szokott mondani. Hogy ez nagyon nagy dolog, ez természet fölötti. És sajnálom, hogy nincs itt Sanyi. Nagyon sajnálom én is, de valami dolga volt. Neki van egy hihetetlen ajándéka, amit használ, és nagyon-nagyon nagy kiváltság, hogy én a magam nevében beszélek, hogy nagy kiváltság, hogy itt lehetek. Arról már nem is beszélve, hogy beszélhetek is, de Sanyit hallgatni mindig egy élmény, mert neki van arra egy ajándéka, hogy kényesebb, a legmélyebb dolgokat is annyira képszerűen tudja kifejteni, hogy, és ráadásul még vicces is néha, hogy az érzelmek mindenféle skáláján mozgok, van, hogy megdöbbenek, van, hogy sírok, és igen, egészen fantasztikus ember, nagyon hálás vagyok az életért. Ja, úgyhogy drága úrunk, köszönjük ezt az alkalmat, köszönjük, hogy eljöttek ezek a drága emberek ide, Sopronból is, Békés mellől is, hogy hallgattok minket, és ezzel bátorítotok, és vihetjük Isten üzenetét. És akármiről is így beszélünk, mindig Istent emeljük fel, és az ő nagy tervét, az ő kegyelmét, hogy itt lehetünk Krisztus testében most 2011-ben is. Köszönjük, Urunk! Jézus nevében, ámen! Ha nektek nagyon szép napot kívánok. Köszönöm.